Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az országos megnyitót Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartották. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homíliájában Lázár feltámasztásának történetéről beszélt. Jézus és Márta Lázár testvérének párbeszédében Márta szavai: ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, egy gyász alatt görnyedő és mégis a hitébe kapaszkodó ember szavai, mondta. Az a néhány szó, amelyet tőle és róla őriz az evangélium, realistának, bátornak, gyakorlatiasnak mutatja őt. Őszinteséget teszi alkalmassá arra, hogy találkozzon Jézussal és megtapasztalja erejét. Jézus válaszában hangzik el az idei ökumenikus imahét alapigéje: hiszed-e ezt? Márta felelete pedig hitvallás: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Egerben és Miskolcon minden nap 17 órától vannak a programok, az egyiket ezek közül rádiónk mindig 20 órától adja közre felvételről. Ternyák Csaba érsek csütörtökön az egri református templomban vesz részt az eseményen Tóth Imre lelkipásztorral. Beiktatták hivatalába Donald Trumpot. Az új amerikai elnök a Capital One Arena sportcsarnokban összegyűlt tömeg előtt többek között azt mondta, első intézkedései között szigorítja majd a határvédelmet, valamint azt ígérte, visszaveszi az ország területe feletti teljes ellenőrzést, de beszélt a gazdasági növekedés elsőbbrendűségéről a környezetvédelemmel szemben, valamint a radikális baloldali woke ideológia eltávolításáról az iskolákból és a hadseregből. Magyarország kormánya a Facebook oldalán közölte, hamarosan ismét lesz Donald Trump-Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt nem írtak. Ferenc pápa jó kívánságait fejezte ki Donald Trumpnak a washingtoni elnöki beiktatás előtt. A Szentatya azt írta, imádkozni fog azért, hogy Isten bölcsességet, erőt és támogatást adjon Trumpnak az elnöki hivatal betöltése alatt. Kívánom, hogy az elnökség alatt az amerikai nép felvirágozzon, és mindig egy igazságosabb társadalom építésére törekedjen, ahol nincs helye a gyűlöletnek, a diszkriminációnak vagy a kirekesztésnek, írta a pápa. Oroszország kész az ukrajnai konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépő kormányzatával, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács moszkvai tanácskozásán. Putyin gratulált Trumpnak az elnökválasztáson elért győzelméhez és hangsúlyozta a hosszú távú béke megteremtésének fontosságát Ukrajnában. Az előző fél évi magyar soros uniós elnökséget értékelte Orbán Viktor egy budapesti konferencián. A miniszterelnök azt mondta, sokan és sokat dolgoztak a sikerért. Arról is beszélt, ebben a fél évben a Patrióták frakció az Európai Parlamentben, és Donald Trump az elnöki választásával Amerikában megkezdte a nyugati világ átalakítását. Arról szólt, egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának megakadályozása, valamint Grönland és Kanada helyzete is Amerika viszonylatában. A nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság, mondta, hozzátéve, hogy Kínában most állnak át a magas high-tech iparágokra. Az EU-nak ki kellene józanodnia, de a ráívás állapotában van, fogalmazott a kormányfő azzal folytatva: nem békét, hanem háborút akar, nem megfizethető energiárakat, hanem zöld politikát, nem határvédelmet, hanem migránsokat. Szólt arról is, hogy minden balkáni országot közelebb hoztak az Unióhoz, valamint Románia és Bulgária csatlakozott a schengeni térséghez. Orbán Viktor beszélt a gazdasági semlegesség politikájáról is, amely nálunk a jövő sikereinek alapja lehet, miközben az Európai Unió elszigetelte magát Donald Trumptól, Oroszországtól, Kínától és Afrikától is, ha pedig ez így megy tovább, akkor az EU lesz a legnagyobb vesztese az új világrendnek. Megjegyezte, hogy idén a magyar gazdaság növekedése a duplája lehet az uniós átlagnak. Európában a valódi jobboldali alternatíva először a magyar elnökség idején mutatta meg magát, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere a Sikeres Magyar Elnökség 2024 esély az Európai Uniónak című konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a rendszer megdöntéséhez egy rendszeren kívülről érkező erős politikai impulzusra van szükség. Csütörtökön indul a Demján Sándor 1+1 kis és középvállalkozás beruházás élénkítő támogatási program, emlékeztetett Szabados Sihárd. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, erre az elmúlt 5 hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált már, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben szeretnék őket támogatni. A kormány új 1,5 milliárd forintos támogatási programot indít a KKV-k számára annak érdekében, hogy az elbocsátott dolgozók egyetlen napot se töltsenek munkanélkül, jelentette be Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár ismertetése szerint erre július 31-ig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, növekszik a csapadékhajlam, húszalingúzás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható, utóbbi főleg a Duna-Tisza közén, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is -3 és -1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Take it with another mood. I feel like dancing, dancing, wrapping behind with the moon.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Javában tombol az influenza vírus hazánkban. Virológusok arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes elővigyázatosabbnak lenni. A koronavírus fertőzés miatt kialakult intézkedések okán, úgy mint maszkviselés, fokozott fertőtlenítés, az influenzás megbetegedések száma is visszaesett. Ebben a szezonban azonban súlyosabb lefolyású infekciók is kialakulhatnak, melyek hosszantartó kezelést igényelhetnek. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Pongor Évával, az Egri Markot Ferenc Kórház infektológiai osztályának osztályvezetőjével beszélget a témában a műsorszerkesztője Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a vírusos megbetegedésekről fogunk beszélgetni. Itt van az influenza szezon, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon aktuális témát találtunk. Üdvözlöm, doktornő!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Melyek most a leggyakoribb megbetegedések, felső légúti megbetegedések?
Hát ugye a téli időszakban gyakorlatilag a vírusinfekciók kezdődnek, főként influenza, COVID, de humán metapneumovírus, RSV, mindegyik előfordul most már itt a téli időszakban, és hát szuperinfekcióként a bakteriális fertőzések ezeknek a szövődményeként megjelennek.
Mi is pontosan az influenza? Kicsit, hogyha belemennénk abba, hogy mit is okoz a mi szervezetünkben, hogyan lehet elkapni, hogyan lehet ellene védekezni?
Hát ugye az előbb felsorolt vírusok kb. Hasonló megjelenéssel, illetve megbetegedéseket okoznak. Tehát ugye az influenza az egy vírus, ami ugye szezonális megjelenése van, ugye nálunk a téli időszakban van nagyszámú megbetegedés, ugye klasszikusan magas láz, izomfájdalom, ízületi fájdalmak, nagyfokú gyengeséget, felső légúti tüneteket okoz, tehát orrfolyást, köhögést. Ugye így kezdődik minden megbetegedése az influenzának, és sajnos egy legyengült szervezetben, hogyha nem tudja leküzdeni a vírusfertőzést, akkor felülfertőződhet bakteriálisan is, és az már súlyos megbetegedést okoz. Tehát az influenza mindig kaput nyit bizonyos kórokozóknak, ilyenek a Staphylococcus aureus, amit tüdőgyulladást tud okozni, de a pneumokókusz is, és sajnos a meningokókusz is, ami agyhártyagyulladást okozhat. Tehát az influenza az nem túl közkedvelt emiatt, mert súlyos bakteriális fertőzések is szövődményei lehetnek.
Ha most azt nézzük, hogy hogyan tudnánk ellene védekezni, vagy megelőzni tulajdonképpen az influenza vírust, akkor nyilván itt van nekünk a vakcina lehetősége, amit nagyon sokan ajánlanak, hogy érdemes már megelőzésképpen ugye felvenni az oltást.
Igen, tehát a vakcinát azt mindenképp elsősorban azoknak a betegeknek, illetve pácienseknek ajánlom, akik valamilyen krónikus megbetegedésük van, illetve az időskorban mindenképp ajánlott, hiszen az idős legyengült szervezet, tehát még inkább gyengíti az influenza, és még inkább fogékony rá, mert ebben az időszakban, és ugye hát a legtöbb nagymama, nagypapa vigyáz az unokájára, akit az óvodából hazahozva elkaphatja ezeket a légúti megbetegedéseket, és míg a gyermek az párnapos lázas állapot után vidában megy az óvodába, addig a nagymama, nagypapa esetleg kórházba kerül egy szövődményes tüdőgyulladással.
Ha valaki szeretné felvenni az oltást, neki mit kell tudnia ennek a ciklikusságáról? Tehát, hogy ugye
hát
ez
ugye
nem
az oltást,
hosszú ideig.
Az ugye szezonális megjelenése van szintén az oltásnak, hiszen mindig a föld részünk másik, tehát az influenza kórokozó, ami a föld másik oldalán van, ugye, tehát a déli féltekén ott ugye nyáron van influenza járvány, mint ugye az északi féltekén télen, tehát ugye abból és a tavalyi vírusból tevődik össze az új vakcina, ami minden évben újat gyártanak. Ugye ez egy, van különböző megjelenése ezeknek a vakcináknak, tehát van ugye a teljes sejtes, és van a lecség vakcina, ugye, amit inkább gyermekeknek, terheseknek ajánlunk, és szerencsére van a nazális vakcina, ami ugye nagyon jó a kisgyerekek esetén.
Hol tartunk most az influenza vírus szezonjában, mert hogy ugye általában januárban szokott ez besűrűsödni, amikor a betegek...
Hát most már indulóban van a megbetegedés, látjuk egyre jobban, hogy emelkedő számot mutat, a kórházban is egyre több influenza megbetegedést látunk, bár ugye a Covid is kezd újra emelkedni, de most per pillanat úgy látjuk a saját osztályomon is, hogy még az influenza van nyerőre.
Hogy van az, ha már itt a Covidot említettük, hogy tulajdonképpen az influenza vírus ellen, mint hogyha nem lennék annyira felvértezve, mint most már a Covidról, ha beszélünk, mert hogy ugye a Covid egyre kevesebb ideig tűnik föl, és ráadásul kevesebb tünetet is okoz. Vagy a kettő össze van már mosva? Tehát amikor elkapjuk az influenzát, már a Covid is lehet, hogy ott van, és attól erősebb.
Hát sajnos most is találtunk olyan beteget, akinek mind a kettő vírus kimutatta a légúti PCR vizsgálat, tehát hogy mind a kettő megbetegítette. Itt, hogy most melyik volt a nyerő, azt nem tudjuk, de szerencsére az egyik betegnél, tehát azt már haza is került, úgyhogy mi győztünk, és nem a két vírus, de bizony nagyon súlyos légúti megbetegedést okozott, hosszú ideig tartó hospitalizáció, oxigén igény, úgyhogy igen, megviselte a szervezetét.
Most hol tartunk a COVID megbetegedések tekintetében?
Az is emelkedő számot mutat, de mondom, egyelőre most azt látjuk, hogy az influenzából több van, de a Covid-nak a száma is emelkedik. Sajnos nem lehet így ránézésre megmondani egy betegről, aki légúti tüneteket mutat, hogy és oxigén igénye van, súlyos állapotú a kórházba kerülve, így ránézésre egyáltalán nem lehet differenciálni a két vírus, sőt, mi több a többi egyéb vírus is, amit említettem, mert mindegyik hasonló megbetegedést mutat.
A terápiás javaslat tekintetében kell különbséget tenni a tekintetben, hogy melyik vírusról van szó?
Hát ugye az influenzára, hogyha az első 24-48 órában vagyunk, akkor van egy Tamiflu nevű készítmény, amit lehet használni, de hát sajnos a kórházban a legtöbbször több napos megbetegedéssel jönnek a betegek, tehát akkor már túl vagyunk ezen az időablakon, de elviekben arra létezik gyógyszer. Ugye a Covidra is, bár ugye szerencsére a Covidnál már enyhébb Covidokat látunk, tehát ezeket a készítményeket kevésbé kellett alkalmaznunk.
Mert hogy akkor most mi a terápiás javaslat ilyenkor? Tehát ugyanazokat a gyógyszereket alkalmazzák jelenleg is?
Így van, így van. Tehát ugye oxigén igénye van a betegnek, folyadékpótlás, szteroid, hogyha szükséges, és hogyha felülfertőződik, akkor antibiotikum.
Milyen tünetekkel érdemes már orvoshoz fordulni, mert nyilván az ember kicsit úgy mismásol, ahogy így elnézzük a tüneteket, de aztán lehet, hogy súlyosbodna.
Igen, tehát ugye azért, hogyha három napnál tovább tartó magas sláz, fokozódó fulladás, nehéz légzés, köhögés, elesett állapot, úgyhogy fel se tud kelni, akkor mindenképp javasolt. Időseknél is ugyanez vonatkozik, tehát azért nagyon gyorsan le tudja dönteni a lábáról, és itt mindig a bakteriális felülfertőződés, ami a következő lépés és a következő gondot okozza, mert ugye egy ideig influenzával állunk szembe, vagy Covid-dal, és utána pedig már a baktériumok is teret nyernek.
Előfordulhat, hogy valaki pont a Covid időszak alatt egy kicsit félni kezdett a vakcináktól, vakcinák felvételétől. Mit javasol azoknak, akik mondjuk tényleg idősek, és szeretnének elkerülni akár influenzát, akár Covidot, ők mind a kettőt vegyék föl esetleg?
Idősek, krónikus betegek, azoknak mindenképp javasolt akár mind a két oltásnak a felvétele, sőt, mi több, a bakteriális fertőzések miatt a pneumokokusz vakcináknak a felvétele is javasolt.
Mikorra kell ezeket datálni? Mikor érdemes felvenni ezeket? Mert most ugye már január van.
Hát szerencsés eset az az őszi időszak, tehát ugye akkor október-novemberben, tehát akkor indul, ugye akkor a vakcina is akkor kerül már terjesztésre, már leginkább az influenzára értem. Úgyhogy akkor kell kérni a házi orvostól. Ugye az időseknek, azoknak, meg a krónikus betegeknek ingyenesen jár ez az oltás. Ugyanúgy a gyerekek esetén is a krónikus betegeknek.
Mi a hatásmechanizmusa ezeknek a vakcináknak? Tehát sokan inkább, hogy kifejtsem, attól tartanak, hogy ők megbetegednek jobban ezektől a vakcináktól.
Igen, tehát általában azért szoktak félni az emberek felvenni, mert ugye azt tapasztalják, hogyha felveszik a vakcinát, akkor utána pár napig esetleg gyenge állapotú hőemelkedése jelentkezik, és ugye kellemetlenséget okoz a vakcina. Nem minden esetben, de lehetséges mellékhatás, és emiatt úgy gondolják, hogy ők nem szeretnék felvenni, mert hogy úgyis rosszul van tőle. De azért hasonlítsuk össze azt a rosszul létet, amikor kórházba több napig, vagy akár hétig keringés támogatás, oxigénigény, intenzív osztályt kell, hogy kapjon egy beteg, míg hogyha csak otthon pár napig rosszul van kicsit, és a házi patikában meg tudja oldani a panaszait, hát úgy gondolom, hogy egyértelmű a választás, hogy inkább leszek pár napig kicsit gyengébb, viszont a súlyos, szövődményes influenzát elkerülöm, és nem kerülök életveszélyes állapotba.
Mert hogy ebben a vakcinában, ami az influenza vírus, tehát ott a gyengített vírus van.
Így benne. Van a gyengített vírus, tehát, tehát az egyikben, tehát ugye többféle oltóanyag van, tehát valamelyikben a gyengített vírus van, tehát ez az, ami általában elérhető a házi orvosoknál és ingyenesen jár. Ugye van az úgynevezett split vagy alettség vakcina, ami csak a vírusnak azt a részét hordozza, ami az immunitásért felelős, és ugye ugyanez vonatkozik a nazális vakcinára is, hogy ott is csak azt a részt tartalmazza, tehát sokkal kisebb a szövődményeknek, illetve hát ezeknek a rosszuléteknek a lehetősége, hogyha egy ilyen alettség vakcinát választ az ember, de az még egyelőre térítéses és nem térítésmentes.
A várandósoknak melyik jár, vagy melyiket szokták adni?
Hát mindenképp a split vakcina, tehát ez az alettség vakcina az, ami javasolt. Ugye szerencsésebb a második trimesztertől felvenni, de hát hogyha most pont az első trimeszterbe esik bele az influenza szezon, akkor azért mérlegelendő, hogy mennyire tudja megoldani a kismama, hogy otthon marad, és kevésbé jár nagyobb közegbe, hát mondjuk egy több gyerekes anyuka esetén ez valószínűleg kizárt. Meg a maszkviselés ugye valamennyit segít, de nem mindenható.
Esetükben egyébként mennyire nagy a veszélye annak, hogy mondjuk az influenza, a COVID, stb. Vírusoknak a tünetei akár veszélyeztethetik őt, vagy a magzatot?
Hát mostanában szerencsére nem láttuk azt, hogy annyira súlyos megbetegedést okozzon bármelyik vírus is a terheseknél, de mindig előfordulhat, és ugye az influenza szezon elején vagyunk, tehát még nem tudhatjuk, hogy ez a vírus mit tud, mert sajnos volt olyan időszak, amikor bizony kórházi hospitalizációt igényelt a terhes kismamáknak az influenza megbetegedése, és tehát szövődményekkel is járhat. Ugye a terheseknél az a gond, illetve nem gond, mert ugye ez a természetessége a terhességnek, hogy a sejtes immunitás a babát védve csökkentebb és gyengébb, ezért a vírus fertőzésekre fogékonyabb. Úgyhogy biztosan jobban megszenvedheti egy terhes kismama, mint mondjuk egy átlag ember, de az nem jelenti azt, hogy minden esetben kórházi kezelést igényel, csak mondjuk legyengítés. Hát ugye terhesen nem olyan jó 40 fokos lázba lenni.
Sokan teszik fel a kérdést ismeretségi körben is, hogy hát de miért van szükség minden évben az influenza vírus elleni vakcina megújítására?
Hát mert ez a vírus azt tudja, hogy minden évben más arcot mutat, tehát gyakorlatilag változik az antigenitása minimálisan, De tudja folyamatosan változtatni. Tehát ő nem egy állandó, mint például egy tetanusz vakcinánál, hogy egyféle antigénje van, tehát az, ami mindig megjelenik, hanem ő folyamatosan változik, akár csak a COVID is, tehát arra is ez jellemző, hogy mindig valami újabb alettségét kicserél, és folyamatosan, dinamikusan változik, hiszen ő is a túlélésre törekszik.
Egyébként akkor most már csillapodott ennek a mutációja a COVID-nak? Tehát már most ugye nincsenek ilyen különböző törzsek,
nem azt mondanám,
vagy nem vizsgálják?
Hogy csillapodott a mutációja, tehát a mutáció folyamatos, hiszen az evolúcióval halad a COVID vírus is. Neki is az a célja, hogy túléljen, és itt maradjon velünk sajnos. És szerencsénkre úgy tűnik, hogy gyengült az infektivitása, tehát a megbetegítő, tehát a hosszan tartó súlyos megbetegedéseket kevésbé okoz, inkább csak egy ilyen felső légúti lázas megbetegedésé szelidült, de az nem jelenti azt, hogy nem találkozunk most is súlyos COVID-okkal, és leginkább a legesendőbbek az idős, gyenge szervezetek, akiknek eleve több súlyos alapbetegsége van, és hogyha arra rátevődik a COVID, az ma is halálos.
A COVID vírus terjedésekor, amikor nagy hullámban jött, akkor ugye nagyon nagy szenzációnak mutatkozott az mRNA-s vakcina megjelenése. Mit tud ez a vakcina a többihez képest? Mitől más ez a vakcina?
Hát az mRNA-s vakcina ugye az egy speciális megjelenése a vakcináknak, ugye ez idáig, amíg a COVID nem jelent meg, ilyen típusú vakcinát nem használtunk, hiszen mindig a vírusnak vagy az egész sejtjét, ami el volt ölve, vagy egy gyengített vírust használtunk, vagy pedig valamelyik részét a vírusnak, ami az immunitásért felelős. Ugye az mRNA-s vakcina az abban különbözik az összes többitől, hogy itt nem egy részét tartalmazza a vírusnak, hanem magát az örökítő anyagot, ami az immunitásért tud felelős lenni. Tehát sokkal kisebb részét tartalmazza a vírusnak. Tehát ugye más módon is kell előállítani, és ugye itt cél volt az, hogy minél előbb és egyre gyorsabban tudjanak egy vakcinát csinálni, és ugye a többi vakcinánál ott hosszabb idő kellett volna ahhoz, hogy kifejlesztenek egy vakcinát, és ugye szerencsére Karikó Katalinnak köszönhetően ez a technika, ez világviszonylatban is megjelent, és hogy használatba került.
Ez ugye másképp működik, ez a vakcina, tehát hogy ugye ebben nem az elölt vírus törzs, ahogy mondta doktornő. Ettől egy kicsit megbízhatóbbnak tűnik az emberek szemében vajon?
Hát ugye itt az, hogy megbízható, tehát az embereknek ugye már ott szemet szólt, hogy egy örökítő anyag, és ugye hát ugye a mi sejtjeinkben is örökítő anyagok vannak, de ugye ne felejtsük el, hogy mi DNS-sel bírunk, nem RNS-sel, és ugye nagyon sok emberben kétséget váltott, hogy akkor ez az örökítő anyag be fog épülni a mi sejtjeinkbe. Hát erről szó sincs. Gyakorlatilag bekerül a sejtünkbe, legyártja azt a fehérjét, ami az immunitásért felelős, kirakja zászlóként a sejtünkre, és megtörténik az immunválasz, rácsatlakoznak az immunsejtek, és elkezdik az elanyagot termelni. Tehát tulajdonképpen ennyit csinál, nem fog beépülni a DNS-ünkbe, hanem csak egyszerűen beviszünk egy örökítőanyagot, és azzal a mi sejtünkkel legyártjuk azt a fehérjét, ami az immunitásért felelős.
És azután ez elpusztul, eltűnik a szervezetünkben?
Hát ugye itt csak az immunitásért, hát ugye elkezdik ugye az ellenanyagot termelni a sejtjeink, és ugye mivel hogy az ellenanyag zászlóként ott van a sejtekben, tehát azok a sejtek, akik azért felelősek, hogy bekapják ezeket, szóval képletesen mondva ezeket a sejteket, azok el is fogják pusztítani. Tehát, hogy ez ő nem fog beépülni sehova máshova, tehát csak is az immunitásért felelős, tehát azért, hogy letermelje azt a ellenanyagot, ami a későbbiekben védettséget fogja szolgáltatni.
Ha a számokat nézzük az influenza COVID tekintetében, akkor így az elmúlt pár évre visszatekintve, mondjuk ha nézzük akár az elmúlt két évet, hogyan alakultak a szám, hogyan látták a betegszámot?
Hullámzó. Tehát a COVID-nak is ugye vannak felfutási időszakai, tehát főként inkább most már úgy látjuk, hogy a téli időszakban jobban megemelkednek ezek a más légúti megbetegedésekkel együtt a COVID-nak a száma is. Hát néha egy-egy esetleg tavaszi felfutás is előfordul, tehát igazán nála még nem teljesen letisztult ez a szezonalitás, mint az influenzánál, tehát vannak néha meglepetések, hogy úgy mondjam. Az influenzánál ugye egyértelmű ez a szezonalitás, tehát a téli időszakra, tehát késő ősz és téli időszakra, itt a januári főleg ez a felfutásának a csúcsa.
Mert hogy január, a környezeti február. Tényezők segítik az ő
hát
létezését?
Ugye itt a télen, tehát főleg ugye, hogy elindul az iskola szezon a téli szünet után, ugye zsúfolt közegbe, sok ember együtt, és hát gyakorlatilag mivel egy cseppfertőzéses betegségről beszélünk ezért, tehát ugye egyik ember a másikra tüsszent, az és repül a vírus, tehát
igen, csak arra gondolok, hogy például nyáron azért nem jellemző.
Hát nyáron nincs ez a fajta bezsufoltság, tehát ugye nyáron azért az ember általában, a legtöbb ember próbál a szabadba lenni, többet van a szabadba, míg télen ugye eleve ez a bezártság, ez sokkal jobban kedvez annak, hogy zsufolt terekbe terjedjen ez a vírus. Nyáron ugye eleve a melegbe nem terjed, meg hát kint vagyunk a szabadba, tehát nincs ez a párás, zárt közeg, ami
ami kedvez neki.
Ami imádja gyakorlatilag ez a vírus, hogy terjedjen. De hát a többi légúti megbetegedésnek is igazából ez a kulcsa, hogy tudjon terjedni, hogy sok ember legyen együtt, melegbe, összezárva.
Nem beszéltünk még a nyári immunitás fogalmáról, ami azt gondolom, hogy most az influenza tekintetében is, de hogy a COVID esetében nagyon látványos.
Hát,
nem?
Sőt, mint a minden megbetegedés tekintetében a nyári immunitás nagyon fontos. Ugye a nyári immunitás arra való, hogy azokat az embereket megvédje, akik nem oldhatók be. Most itt gondolok az egész pici csecsemőkre, újszülöttekre, de akár hematológiai betegekre, akik csontvelőtranszplantáción estek át, vagy kemoterápiát kapó idősebbekre, akár fiatalabbakra, vagy biológiai terápiát kapó, aki éppen nem oldható abban a szezonban, őket kéne megvédeni, és ugye ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a családtagok beoltatják magukat, akik felvehetik a vakcinát. És ezáltal, hogy a közvetlen család be van oldva, egyfajta fészek immunitást hozunk létre, tehát azt az egyént védjük, aki nem oldható.
Nem akarok túl sokat egyébként a Covid-ra kitérni, de hogy azért annak volt egy nagyon pozitív, ez most furán hangzik, de egy pozitív hozadéka, hogy ugye az emberek megtanulták jó esetben helyesen használni a maszkot, ami egyébként az influenza szezonban is nagy segítségünkre lehet. Viszont, minthogyha ez úgy lecsillapodott volna. Tehát az emberek elfelejtették, kicsit hanyagabbak, már nem veszik föl, de most úgy láttam egyébként sétálva, járva, kelve a városban, hogy újra előveszik ezeket a maszkokat.
Hát igen, a maszkviselést mindenképp a gyengébb immunitású embereknek maximálisan javaslom, tehát bevásárlóközpontokba, piacon, boltokba, tehát az idősek igenis vegyék elő újra maszkot és használják, hogyha már nem oltatták eddigben magukat, akkor jó lenne, hogyha legalább a maszkot elővennék, mert terjednek a légúti megbetegedések, nem csak az influenza, és azért a maszk az nagyon sokban védi őket. Tehát valamint az olyan gyengébb szervezetek, akik tényleg nem tudják máshogy megoldani, akkor inkább próbálják, hogy a családtagok vásároljanak be nekik, és a családtagok maszkba jelenjenek meg náluk, mert tehát a legjobb, hogyha elkerüli ezeket a helyeket, ahol terjed a vírus. Ugye sok esetben mondják, hogy hát de nem voltam sehol. Hát igen, de például a postással találkozott. Tehát a postás is sajnos az az ember, aki rengeteg emberrel találkozik, és ugyanúgy átviheti az idősekre a légúti megbetegedéseket, aki egyedül él esetleg otthon, és a macskáján kívül nem találkozik mással.
Elég sokféle maszk van a piacon, és ugye pont ez alatt a nagy vírusfertőzési időszak alatt ismerkedtünk meg nagyon sokféle komolyabb maszkokkal, amik már jobban védenek, azt mondják. Elegendő most egyébként a sima, az átlagban kék vagy fehér
színű? Semminél az is elegendőbb, tehát akár egy a textil maszk, mert ugye a Covid esetén ez volt az első, amit mondtak, igen, hiszen annyi FFP2 meg sebészi maszk nem volt, tehát az is többet ér, mint a semmi. Tehát nem feltétlen kell ilyen gázmaszkokban közlekedni az embereknek, de gyakorlatilag az is, hogyha az orrát és a száját eltakarja, és fontos, hogy mindkettőt, hiszen azzal, hogy a szánkat eltakarjuk, lehet, hogy mi nem köhögünk másra, viszont az orrunkon csodálatosan belélegezzük a többi vírust.
Az FFP2-es maszk mivel tud többet, vagy mivel véd meg jobban minket, mint a sima?
Hát ugye ez egy vastagabb, speciálisan kifejlesztett maszk, ugye ez az, amit első körben ajánlottak, ugye nekünk is a Covid-ban, FFP2, FFP3 maszkokat. Hát ugye másabb, mert vastagabb, és nem jobb, kevésbé engedi, még annyira se engedi át a vírusokat, mint mondjuk egy sima sebészi maszk.
És hát ugye pont az előbbi kérdésemben benne volt az is, hogy a helyes használat, ami azt gondolom, hogy még mindig nem sikerült.
Hát igen, mert mondom, tehát sok esetben vagy az állukon viselik, vagy csak a szájukat eltakarva, tehát fontos, hogy orrot, szájot takarjál rendesen. Akár akkor használjon, hogyha szemüveges, egy orr leszorítót, mert bepárásodik, és tényleg nagyon kellemetlen szemüvegesként, hogy folyton az ember szeme bepárásodik a hidegbe, mert ugye a levegőt oda lélegezzük ki. Tehát megvan ennek a trükkje, hogy jól is viselje a maszkot, és ne zavarja a mindennapi létbe.
Még egy nagyon fontos dologra nem tértünk ki, az pedig a higiénia kérdése, a kézhigiénia. Ugye akkor tanultuk meg talán a kézfertőtlenítőszereknek a használatát, hogy minél gyakrabban, minél többször használjuk. Most mi a helyzet ezekkel? Még mindig jó, hogyha...
Hát az örök szabály, tehát Semmelweis óta ez mai napig érvényes. Minden megbetegedésen, nem csak a vírusokra, baktériumokra, mindenre érvényes, hogy igen, és az alapos kézmosás minimum szappannal, de ha tehetjük, akkor fertőtlenítővel mossunk kezet, és azokat a felületeket gyakrabban takarítsuk, például a kilincs, vagy a telefon, amit ugye minden nap rengetegszer érintünk.
Észre se vesszük, ugye?
Észre se vesszük, és a mobiltelefonra is értendő, mert hát beletűztentünk a kezünkbe, és utána megfogjuk a telefont, tehát oda-vissza fertőz mindegyik, hogyha, és terjesztjük ezzel a vírusokat.
Nagyon fontos része egyébként a megelőzés, ugye említettük már az oltásokat, viszont a szervezetünket is valahogy lehet készíteni erre az időszakra. Mit érdemes megtenni ennek érdekében?
Hát természetesen, tehát ugye az első örök szabály az a megfelelő folyadékbevitel és gyümölcs, ami ugye a legegyszerűbb, bár ugye sajnos a gyümölcsök ára az időnként az egekbe szökik, de még mindig ugye a legtermészetesebb módja az immunrendszernek a boosterolására. Hát ugye ezek mellett nagy dózisú C-vitamin, D-vitamin, hogyha tényleg már megbetegedett az illető, akkor ezt nyugodtan használhatja, hogy megemeli az egyébként szedett C-vitamin dózisát és D-vitamin dózisát. Ugye lehet, tehát vannak egyéb immunerősítők, amiket lehet használni, főként azoknak az embereknek, akiknek ugye javasolja és a házi orvos, mert mindig egyik betegségből a másikba esnek, de nem kell messzire menni, elég, hogyha csak joghurt, kefirtet fogyasztunk azért hetente többször, mert ugye azzal is a természetes probiotikum és prebiotikumokat visszük a szervezetbe, amik szintén ugye a bélegyensúly által erősítik az immunrendszerünket.
Mikor érdemes elkezdeni felkészíteni a szervezetet erre?
Hát az őszi időszakban, tehát azt szokták mondani, hogy a káboszta szezon, amikor megjelnek, akkor érdemes káposztát fogyasztani, hiszen a régi öregjeink is így készítették fel a szervezetüket, és ez ma is igaz.
Tele van C-vitaminnal a káposzta.
Így van.
És hát ugye probiotikus is. Egyébként, hogyha a készítményeket nézzük, akkor azért a D-vitamin túladagolható, tehát hogy annak a szedését mondjuk mikorra kellene datálni.
Hát azért, hogyha valaki a nyári szezonban nem egész nap a napon fekszik, akkor azért annyira nem fogja tudni túl adagolni a D-vitamin dózisát. Tehát, hogyha egész évben szedi ilyen 1000-2000 nemzetközi egységet, itt a felnőttekre értem, tehát ugye a gyerekeknél is szükséges, csak ugye náluk másabb dózis, hiszen a kornak megfelelően, nem fogja túladagolni. Tehát akkor fogja túladagolni, hogyha ilyen bólus injekciókat kap esetleg D-vitaminból, vagy hogyha tényleg rengeteg időt tölt a napon, tehát azoknak fölösleges, de egyébként az átlagpopuláció ezzel nem rendelkezik, úgyhogy nyugodtan szedheti.
Főleg itt Magyarországon, hiszen
hát igen,
nem.
Tehát azt látjuk, hogy ha 1000-2000 nemzetközi egységet szed folyamatosan egész évben, azzal nem fogja túladagolni. És amikor pedig megbetegedés van, akkor ezt meg kell emelni 3000-re.
Milyen szerepe van a testmozgásnak még az immunrendszerünk tekintetében?
Hát ugye ajánlják a friss levegőn való mozgást, tehát nem kell, hogy sportoljon valaki, hanem egyszerűen csak kimenjen, és ne az egész napját egy zárt közegbe töltse, hanem azért párszor fél óra, de minimum fél óra séta az, hogy kiszélőztesse a tüdejét, az nagyon fontos lenne, és ugye a gyerekek esetén is a rendszeres testmozgás, ami ugye karba tartja a kis szervezetüket, az bizony, hogy nagyon sokat jelent, hogy nem a tévé előtt van egész nap, hanem van egy olyan kondíciója a gyereknek, ami miatt le fogja tudni a vírusokat győzni, és nem az lesz, hogy hetekig fekszik otthon.
És hát ugye időseknek is javasolt.
Az idősek esetén ugyanúgy, tehát most ő náluk se azt mondom, hogy minden esetben menjenek el konditerembe, hiszen azért ugye már eleve egy beszükült mozgással bíró idős megterhelő számára, hogy nagyobb mozgást végezzen, de ha tudja, és az ízületei engedik, akkor próbáljon egy kicsit sétálgatni kint a friss levegőn.
Ha valaki még nem adatta be mondjuk az oltást, de most már úgy érzi, hogy lehet, hogy szükség lenne rá is elkerülni a betegséget, most ő még megteheti, ugye?
Hát most még az utolsó pillanatban vagyunk, mivel a járványnak a felfutás az most fog elkezdődni, tehát most még be lehet adni, és valószínű, hogy még hathat, de azért a védettsége az már ebben az esetben kérdéses, mert ugye ott is az immunitásra körülbelül egy ilyen 9-10 nap szükséges, és hogyha már menet közben akvirálta a beteg, tehát magát a vírust elkapta, akkor már nem fog hatni olyan mértékben az oltás.
Annak egyébként lehet valami kontraproduktív eredménye, hogy ő betegen vette föl, nem tudatosan?
Nem, tehát az influenza esetén azért nem fog súlyosabb influenzát okozni. Vannak olyan vakcinák, ami esetén, tehát például ilyen a kullancs, amit ugye pont a szezonban nem illik beadni, mert hogy súlyosbítja a megbetegedést. Valószínű, hogy gyengébb lefolyású lesz neki a megbetegedése, úgyhogy mindenképp ajánlott az oltás felvétele.
Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Pongor Évával, az Egré Markot Ferenc Kórház infektológiai osztályának osztályvezetőjével beszélgettünk a vírusos megbetegedésekről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!